Itt van velünk az egészségkód állandó szakértője, Kovács Robert, a Semmelweis Egyetem privát szolgáltatások üzletágának vezetője. Szervusz, Robert!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
A témánk első körben az lesz, hogy mi a genetika szerepe a rákkutatásban, és akivel beszélgetünk pillanatokon belül, dr. Bödör Csaba, a Semmelweis Egyetem patológia és kísérleti rákkutató intézetének kutató professzora, egyetemi tanára. Üdvözlöm!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal az átfogó kérdéssel, hogy mi a genetika szerepe a daganatos betegségek kialakulásakor?
Nagyon jó kérdés. Ma azt gondoljuk tulajdonképpen, hogy a daganatok genetikai betegségnek tekinthetőek. Tehát valamennyi daganat esetében a genetikai kódban következik be egy hiba, ami vezet gyakorlatilag a daganat sejtek szabályozatlan osztódásához. Kicsit közelebbről tekintve tudjuk azt, hogy bizonyos genetikai eltérések gyakorlatilag diagnosztikus értékűek, míg mások gyakorlatilag abban segítenek nekünk, hogy becsülni tudjuk az adott betegségnek a korlefolyását, vagy esetleg úgynevezett célzott terápiát tudjunk tervezni. Tehát nagyon sokrétű és alapvető a genetika szerepe a daganatok kialakulásában.
Tulajdonképpen azt is kimondhatjuk, hogy kódolva van bennünk mindannyiunkban a daganatos betegségekre való fogékonyság?
Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a daganatos betegségeket alapvetően nem tekinthetjük öröklődőnek, mindössze a hajlam öröklődő. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor a daganatok kialakulásáról beszélünk, akkor az esetek döntő-döntő többségében szerzett, tehát az életünk során szerzett genetikai eltérések azok, amelyek tulajdonképpen a daganat kialakulásához vezetnek. Az öröklődő daganatszindrómák sokkal ritkábbak, tehát lényegében egyfajta genetikai balszerencséről beszélünk, amikor is a sejtosztódás során genetikai eltérések alakulnak ki, amelyek vezetnek a különböző daganattípusok kialakulásához.
És ezt már okozhatja az életmód is akár?
Természetesen, tehát tudjuk azt, hogy vannak olyan bizonyos környezeti hatások, amelyek egyértelműen befolyásolják a daganatok kialakulását, elég itt csak a dohányzásra gondolni, ami a legfokozottabb rizikófaktora tulajdonképpen a tüdőrák kialakulásának, erre ma már számos evidencia áll rendelkezésre. És hát azt is tudjuk, hogy a tüdőrákok esetében melyek azok a genetikai eltérések, amelyek meghatározzák a betegséget, és a legújabb, gyakorlatilag ma az úgynevezett személyre szabott medicina korszakában a betegek egy részében ezeket genetikai vizsgálatokkal tudjuk meghatározni, és meghatározzák ezek a genetikai eltérések azt, hogy milyen terápiában részesüljön a beteg.
Akkor ha már a genetikai vizsgálatoknál tartunk, melyik daganatos betegségeknél lehet alkalmazni?
Ez is egy nagyon sokrétű és összetett témakör. Gyakorlatilag nagyon sokféle daganat típusnál a genetikának ma már a mindennapi gyakorlatban jelentősége van. De akkor, amikor a kezelés szempontjából gondolkodunk, nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy azért véges a tudásunk, és nem minden daganat típus esetében nyújt a genetikai vizsgálat olyan eredményt, ami célozható terápiához vezet. De hogy egy kicsit kibontsam ezt a kérdést, például a hematológiai daganatok esetében a különböző leukémiák és a nyirok szövetek, az úgynevezett limfómák daganatos megbetegedéseinél gyakorlatilag pontos diagnózis alkotás sem lehetséges genetikai vizsgálat nélkül. Tehát lényegében a mindennapoknak nagyon-nagyon szerves része a genetikai vizsgálat, meghatározza azt, hogy milyen leukémia típussal állunk szemben, mi annak a várható korlefolyása, és bizonyos helyzetekben azt is meghatározza, hogy milyen terápiával szükséges kezelni. Ha a szolid tumorok területéről veszünk egy példát, akkor nagyon szép példa a nem kissejtes tüdőrák, ahol ma genetikai vizsgálat nélkül ugyancsak nem lehetséges egy megfelelő diagnózis alkotás és ehhez szükséges célzott terápia tervezés. De vannak olyan daganatípusok sajnos, a pankreász daganatok, bizonyos agytumorok, ahol gyakorlatilag a genetikai háttér feltérképezésével sem jutunk közelebb kiemelkedő klinikai túlélési eredményekhez. Tehát sokrétű.
Bizonyos területeken akkor ez nagyon komoly hasznot hozhat a terápia kidolgozásánál, és ahogy ez elhangzott az előző gondolatokban, van, ahol ennek sajnos még nem tudjuk igazán a hasznát venni. Apropó, hogy zajlik egy ilyen genetikai vizsgálat?
Igen, nagyon fontos kiemelni azt, hogy gyakorlatilag a daganatok esetében a genetikai vizsgálatok azok tulajdonképpen diagnosztikus központokban zajlanak. Ilyen a mi intézetünk is, a Patológiai és Kísérleti Rákutató Intézet, ahol lényegében a patológus kollégákkal szorosan együttműködve a betegség diagnózisának, tehát a szövetből történő vizsgálat során genetikai vizsgálat is zajlik. Tehát lényegében a genetikai kódoló anyagot, a DNS-t vagy az RNS-t vonjuk ki laboratóriumi körülmények között a mintákból, és ezekben keressük meg azokat a genetikai eltéréseket, amelyek definiálhatják azt, hogy mivel is állunk szemben, és szerencsés esetben pedig terápiás célpontot jelölhetnek ki számunkra, és akkor így a hagyományos kemoterápia mellett helyett, természetesen ez típusfüggő, célzott terápia alkalmazásáról is nyílhat, bizonyos esetekben lehetőség.
Mennyire gyors egy ilyen diagnosztikai vizsgálat? Mennyire gyorsan van meg az eredménye, bocsánat?
Ez egy kulcskérdés, és természetesen ilyenkor a betegek és hozzátartozók és mindenki türelmetlenével valóban egy súlyos helyzetről van szó. Néhány hétig mindenképpen tart egy ilyen genetikai vizsgálat, mivel korszerű, nagyon korszerű technológiák alkalmazására van szükség, és így ez sajnos a jellegéből fakadóan nem néhány nap, inkább néhány hétnek a kérdése. Természetesen bizonyos daganattípusok esetében nagyobb a sürgősség, gyorsabb lehet, más daganattípusok esetében pedig több időt vehet igénybe a vizsgálat, de mindenképpen érdemes ezen genetikai vizsgálatok eredményét megvárni, és a diagnosztikus szolgáltatással együtt gyakorlatilag ezeket az eredményeket a patológiai lelettel együtt felhasználni.
Ez az eljárás ugye a szekvenálás, amiről elég sokat hallunk, de viszonylag kevesen tudják, hogy pontosan ez mi is, mit akar, kaphatnánk
most
megtudjuk, kaphatnánk
mi ez a
szekvenálás. Egy pici segítséget ehhez, hogy mindenki jól értse
ezt? Igen, ez a nagyon jó kérdés. Az egyik legkorszerűbb és legközvetlenebb módszere a genetikai hibák azonosításának, ez az úgynevezett DNS szekvenálás. Amikor is az történik, hogy a genetikai kódunk egy bizonyos részének elolvassuk a betűit, gyakorlatilag betűről betűre, és ez az úgynevezett szekvenálási technológiával lehetséges. Pont ma van a DNS világnapja egyébként, 70 éve történt a DNS felfedezése, és a szekvenálási technológiák azóta ragyogóan fejlődnek. Egy legújabb válfaja ennek az úgynevezett új generációs szekvenálás, amely nálunk is a Semmelweis Egyetemen rendelkezésre áll, és ez a legkorszerűbb technológia, amely alkalmas arra, hogy sok gént, sok beteg esetében úgynevezett átfogó genomikai profilozási vizsgálattal tudjunk elemezni. Ez azt jelenti, hogy valamennyi olyan gén vizsgálatára van lehetőség, amelyet valaha daganatok kialakulásával, kezelhetőségével kapcsolatba hoztak, és így komplex módon van lehetőség megvizsgálni azt, hogy vajon az adott beteg esetében várható-e terápiás, vagy esetleg prognosztikus hasznossága egy ilyen vizsgálatnak.
Tudhatjuk azt előre, hogy kinek milyen daganatos betegségre van kilátása a jövőben? Tehát azt a genetikai vizsgálat meg tudja mondani?
Két külön, nagyon fontos ezt a kérdést elkülöníteni a diagnosztikus vizsgálatoktól. Tehát az, amivel mi foglalkozunk, és amikor egy már kialakult daganat esetében genetikai vizsgálatról beszélünk, akkor birtokában vagyunk annak a tudásnak, hogy egy daganatos betegséggel állunk szemben, és annak a daganat szövetnek szeretnénk megvizsgálni a genetikai összetételét, abból kifolyólag, hogy pontosítsuk a diagnózist, tudjuk a rizikóbecslést, és esetleg lássuk azt, hogy milyen terápiás jelentősége lehet ennek. Az, amit ön kérdezett, hogy milyen kilátásaink vannak, ezek a típusú vizsgálatok még nem annyira előre haladottak, és nem is alkalmazunk a mindennapi gyakorlatban. Itt mindössze az ismert, öröklődő daganatszindrómák esetében, ugye bizonyára az Angelina Jolie-féle történet sokat számára ismert, tehát a BRCA mutációkról tudjuk, hogy hajlamosítanak bizonyos daganatok kialakulására, tehát hogyha előfordult ilyen daganat halmozódó módon bizonyos családokban, akkor ott a család feltérképezésére lehet szükség genetikai vizsgálatra, de ugye ezt el kell különíteni az úgynevezett diagnosztikus vizsgálatokat, az úgynevezett prediktív genetikai teszteléstől, ami a klinikai genetikusoknak a fő profilja tulajdonképpen.
Hallgatva önt, eszembe jutott az azért, hogy bármennyire is egyre jobb a diagnosztika az onkológiai területen, és volt egy másik beszélgetésünk Szijjártó Attilával, a sebészeti klinika vezetőjével, vele meg a Da Vinci robotról beszéltünk, ami elsősorban most még onkológiai típusú műtéteknél van használva. Szóval, hogyha egyre jobb a diagnosztika, és egyre jobbak a műtéti technikák is, és nyilvánvalóan a gyógyszerek, kemoterápia technológia is folyamatosan javul és előrelép. Miért van az, hogy még mindig azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyre több a daganatos betegség, és nincs szignifikáns csökkenés ennek a számában, akár Magyarországon, de valószínűleg európai vagy világszintű trendek is ezt mutathatják?
Igen, ez is egy nagyon jó és aktuális kérdés. A magyarországi statisztikák nem annyira kedvezőek. Én azt gondolom, hogy óriási hangsúlyt kellene a prevencióra fordítani. Tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni a szűrővizsgálatok jelentőségét, azoknak az ismert környezeti tényezőknek az elkerülését, legyen az a dohányzás, az egészségtelen életmód, amelyek bizony hatással vannak teljes egészségünkre. Az, hogy a magyar populáció genetikai összetétele másabb lenne, ennek pici az esélye, tehát a nemzetközi adatokat figyelve ebben tulajdonképpen hasonlóak vagyunk, de azt gondolom, hogy a prevenció és a szűrővizsgálatokat kell rendkívüli módon hangsúlyozni, mivel a siker gyakorlatilag azzal arányos, hogy mennyire korán sikerül egy daganatot azonosítani. Minél korábbi stádiumban sikerül egy daganatot diagnosztizálni, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy a különböző modalitásokkal, különböző kezelési formákkal, legyen az sebészi, sugár, kemó, célzott terápia, nagyobb esélyünk van a beteg életének hosszabbítására, vagy akár megmentésére.
Ha már itt különböző típusú daganatos betegségekről beszéltünk, melyek azok ezek közül, amelyek ma már jól kezelhetők, és adott esetben megoldást nyújtó terápiát is maguk mögött tudhatnak, és melyek azok a daganat típusok, amelyekről még talán nem tudunk eleget, vagy talán nem tudjuk a gyógyításhoz vezető tökéletes utat még?
Az én szűkebb szakterületem az a hematológiai daganatoknak a csoportja, és a hematológiai daganatok a csoportja gyakorlatilag egy ilyen zászlós hajóként haladt az onkohematológiában, az onkológiában. Ezen betegségcsoporton belül több példát tudunk arra mutatni, ahol akár évtizedes javulást tudtunk a túlélésben demonstrálni. Van egy olyan leukémia típus, az úgynevezett krónikus mieloid leukémia, amelynek megtalálták a genetikai okát, erre célzott terápiát terveztek, és gyakorlatilag a betegek várható túlélése ma megegyezik a normál, egészséges populációjéval, ami egy óriási siker. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy ugyanez a megközelítés ilyen átütő sikert nem hozott más daganatípusok esetében. Például kiemelni még pozitív példaként azokat az úgynevezett nem kis sejtestüdőrákban szenvedő betegek példáját, ahol találunk genetikai eltérést, ott akár több évvel hosszabbodik meg a várható túlélés. De bizonyos agytumorok, pankrászdaganatok esetében jelenlegi tudásunk szerint nem igazán hatásosak ezek a megközelítésmódok. Ennek pontos okát még nem tudjuk. Nem biztos, hogy a mozaik minden egyes darabját látjuk. A genetikán kívül egyéb faktorok is befolyásolhatják egy daganat viselkedését, és a teljes komplexitásában még nem biztos, hogy értjük ezt a folyamatot.
Még a komplex genetikai vizsgálatra egy pillanatra térjünk vissza. Hogy történik a diagnosztizálás, vagy a genetikai vizsgálat, és utána mennyi idő a kezelésnek a tervezése?
Ez az úgynevezett teljes körű onkogenomikai profilozás, amire minden bizonnyal gondolunk most, amikor több mint 500 gént vizsgálunk. Ez úgy működik, hogy rendelkezésre áll egy úgynevezett országos molekuláris onkotím, ahol egy 12 szakértőből álló csoport dönti azt el a klinikus kolléga felterjesztése alapján, hogy finanszírozható-e ez a vizsgálat. A várható klinikai haszon, a daganat típusa és gyakorlatilag a beteg klinikai állapota alapján. Hogyha ez támogatásra kerül, akkor körülbelül néhány héten, egy hónapon belül készül el ez a genetikai vizsgálat, ami tartalmazza azon genetikai eltéréseket, amelyek befolyással lehetnek a beteg daganatának viselkedésére, és esetleg tartalmazhatnak olyan eltéréseket, amelyek célzott terápia tárgyát jelenthetik. De fontos kiemelni azt, hogy ez a betegek egy kis részében jár olyan eredménnyel, amely valóban célzott terápiára fordítható. Ezzel együtt ezeket a vizsgálatokat természetesen el kell végezni, mivel adott esetben egy negatív vizsgálati eredmény is egy tudás, és tudjuk azt, hogy akkor a standard terápiák azok, amelyek a biztos utat jelentik.
Nagyon sokszor hallunk szinte ilyen trendszerűen mindenféle újabbnál újabb varázsszerekről, amelyeknek
mire a gondolsz,
használata, most ez így komolyan, szóval, hogy amelyeknek a használata adott esetben onkológiai betegségeknél segíthet, ilyen gomba, olyan egyéb kivonatok, stb., hogy egy szakember az mit gondol ezekről?
Én azt gondolom, valóban sajnálatos módon nagyon sok kuruzsláshoz közeli ilyen típusú információ is megjelenik. Nagyon fontos, hogy a betegek gyakorlatilag mindent a kezelőorvosukkal, az onkológus kezelőorvosukkal együtt csináljanak. Ez vonatkozik a különböző diagnosztikus és genetikai vizsgálatokra is, tehát gyakorlatilag a kezelőorvos az, aki a beteg kezét fogja, menedzseli a sorsát, és vele együttműködésben szükséges a kezelésre bármilyen hatással lévő lépéseket megtenni.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm szépen a beszélgetést.